Ha február vége, március eleje, akkor a világ Oscar-lázban ég, leginkább Hollywood, bár lassan azért már a Cannes Film Fesztivál kezdi átvenni a szerepét, ha a minőséget nézzük, azért az Oscar-díj kapcsán sok mindenkiben sok minden felvetődik, hogy biztos szakmai alapon ítélik-e oda azokat az Oscar-díjakat, de hát ennek ellenére a Somogyi Könyvtárt is megihlette Hollywood és az Oscar világa, annál is inkább, mert hogy elnézve a tárlókat, hatalmas anyag van, és ez még nem is a teljes anyag. Hát mi volt a rendezői szempont?
Picit messzebbről kezdeném a történetet, tehát van egy ilyen régebbi hagyomány már a könyvtárban, ugye egyrészt minden évben, egész évben folyamatosan vannak a kiállítások, és van egy ilyen folyamatos együttműködés a művészeti részleg, meg a helyismereti és régi könyves különgyűjtemény között. Másrésztről pedig van egy másik együttműködés is, ami csak néhány éve a zenei könyvtáros Nagy Gerda kolléganőmmel egy párlandó multidéző partitúrák címmel videó beszélgetésünk van a könyvtár YouTube csatornáján. És akkor Gerdával gondoltunk arra, hogy az idén talán kéne valamit hasonló, de filmzene műfajba. Tehát megnézzük, hogy milyen filmzenei anyag nyilván bőséges van a zenei gyűjteményben, másrészt meg a vasvári gyűjteményben. És akkor ebből nőtte ki magát, kaptunk a könyvtártól egy javaslatot, hogy akkor ne csak filmzene legyen, hanem hollywoodi magyarok, és hogy időzítsük úgy, hogy pont az Oscar átadás időpontjára. És ebben az egészben az a legérdekesebb, hogy mikor mindezt kitaláltuk, még nem számítottunk arra, hogy amúgy meg most megint lesz jelölt, két jelölt is az Oscar díjon, tehát onnantól kezdve, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget, ráadásul tényleg úgy, hogy ez az egész 12 tárló, meg még a többi vitrinek is, ez hatalmas lehetőség, és akkor nyilván már nagyobbra nőtte ki magát, tehát a filmes gyűjteményeket is alaposabban átnéztük, továbbra is fontos volt, hogy a vasvári gyűjteményből előszedjük, hiszen ugye az az amerikai emigrációs magyarsággal foglalkozik, tehát bőségesen találtunk ott is Hollywoodhoz, illetve híres filmes személyiségekhez kapcsolódó anyagot.
És nektek egyébként volt meglepetés, tehát amikor elkezdtétek kutatni, hogy kik lehetnek érintettek magyarok esetében a hollywoodi filmgyártásba, zeneileg, film, színészek, voltak olyanok, akikről ti se tudtatok?
Abszolút, szerintem elmondhatom, hogy a készülés során szinte nap mint nap rácsodálkoztunk valami újabb adatra, amit nem ismertünk. És inkább úgy is fogalmazhatnék, hogy miközben a nagyokat lapozgattuk, szinte minden mondatba előjött valaki, aki szintén magyar, csak úgy nem annyira van a köztudatban.
Kocsis Katalinhoz fordulok, hogy mi volt a rendezői szempont, tehát amikor megálmodtátok hárman ezt a tárlatot. Nem könnyű összedolgozni, mindenki egy kicsit elfogult a saját területe felé, szóval hogyan sikerült ezt összehozni?
Az az igazság, hogy két könyv volt, ami fontos volt most nekem ennél a kiállításnál. Az egyik a Bokor Pál könyve, amit a hollywoodi magyarokról írt, a másik pedig Bokor Balázs könyve, szintén a hollywoodi magyarokról. És ezeket a könyveket végigolvasva igazából onnan gyűjtöttem ki azokat a neveket, akiknek mondjuk csillaga van a hollywoodi hírességek sétányán, vagy akik Hollywoodba kerültek, és ott építettek maguknak karriert, vagy valamilyen módon megemlékezett róluk ez a két szerző, és ebből a névsorból indultam ki. De utána, ahogy a kolléganő is említette, újabb és újabb nevek merültek föl, akikhez ugye anyagot kell gyűjteni, utána nézni, és akkor elkezdünk együtt dolgozni, hogy ki az, akihez én tudok anyagot gyűjteni, ki az, akihez még Andi hozzá tud tenni valamit a vasvári gyűjteményből, és akkor így alakult ki.
Nagy Gerdához fordulok, hát nézzük akkor a zenei részleget, az hogy jött?
Nyilván a kezdeti ötletből, amit Andival kitaláltunk, ugye ez lett volna az alapja, viszont ahogy így kutattuk a témát, meg a nálunk lévő dokumentumot, igazából akiről olyan sok anyag lenne, vagy van is, az Rózsa Miklós volt, és a többiekről viszonylag, hát nem azt mondom, hogy elenyésző, de kevesebb, és tehát ilyen szempontból még talán szerencsésebb is, hogy kiegészült ez az egész kiállítás a filmekkel és az egyéb hollywoodi magyarokkal, mert hogy így talán teljesebb képet kap az ember az egészről, meg jobban bele tudja helyezni az adott zeneszerzőket az akkori Hollywoodba.
Akkor szerintem menjünk végig a tárlókon. Aki tud mesélni róla, az mesélje, mert Rózsa Miklósról még fogunk beszélni, mert szerintem nagyon sok embernek ismerősen csenghet, de nagyon sok embernek viszont nem. Hát akkor nézzük, Katalin, az alapítók.
Ugye a kezdetek kezdetén járunk most. Két alapítóról tettünk ki ide anyagot az első tárlóba. Az egyik Cukor Adolf, a másikuk pedig Fox Vilmos. Cukor Adolf volt az első, aki Hollywoodba került. Mind a ketten ugye Magyarországon születtek, és mind a kettő Hollywood alapító atyai között szerepel, amit az amerikai filmesek is elismernek, főleg Cukor Adolf, aki elsőként épített Hollywoodban például stúdiót. Tehát először New Yorkban volt a filmes központ, és ő volt az első, aki Hollywoodban épített stúdiót. Gyakorlatilag őt tartják Hollywood alapítójának, illetve ő az, aki a stúdiórendszert elkezdte felépíteni, ugye a saját stúdiójával, ami a Paramount is létezik egyébként, illetve ő az, aki a sztárrendszert elkezdte felépíteni. Tehát ő volt az első, aki például Európából vitt ki színészeket, és hírverést csapott körülöttük, hogy mire bemutatják a filmet, amiben szerepelnek, addigra már mindenki ismerte a nevüket, meg az arcukat. Csapatban dolgozott, nagyrészt magyar forgatókönyvírók dolgoztak vele, rendezők, operatőrök. Fox Vilmos, vagy William Fox, ő a 20th Century Fox stúdiónak az alapítója. Mindenki ismer, ugye ez is egy máig létező filmstúdió. Ő egyedül dolgozott. Ahogy most elképzeljük mondjuk a filmmogulokat, ő ennek az ősképe. Tehát egyedül hozta a döntéseit, sokszor hozott rossz döntést, csődbe is vitte a vállalatot, ami ugyan, utána ugye fölé lett, de nagyon sok olyan döntést hozott, ami annyira mondjuk nem volt üzletileg jó. Hogyha Cukor Adolfot a stúdiórendszer megalapítójának tekintjük, akkor William Foxról el kell mondani, hogy ő pedig a hangos filmnek az atya. Tehát ő volt az első, aki hangos filmet mutatott be. Az első hangos játékfilm az a jazz énekes, viszont William Fox már másfél-két évvel a jazz énekes bemutatása előtt vetített hangos filmhíradókat, amik elterjedtek először egész Amerikában, utána pedig Európában is. Tehát ő volt az első, aki hangos filmet vetített moziban.
Olyan érdekes, mert mindez halva fáj a szívem. Tehát magyarok alapították Hollywoodot, magyaroknak köszönhetjük ezt az egész gyárat, ami most van. Rengeteg magyar volt régen, akik Oscar-díjat kaptak, és akkor úgy felmerül bennem a kérdés, hogy hol vannak a mostani magyarok. Tehát örülünk neki, de nem Magyarországon élő magyarokat látunk Hollywoodba Oscar-díjat kapni, hanem olyan magyarokat, akik elszármaztak innen, tehát mondjuk az édesanyjuk, édesapjuk annó kiment, és ők már ott születtek kint Amerikában, például Adrien Brody.
Igen, őrőlük is lesz majd szó később, sőt a Magyarországon élő magyar oszkárdiasokról is lesz majd szó a kiállítás vége felé. Viszont azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon akkor ugye a század elején, hogy milyen körülmények voltak, tehát hogy nem véletlenül mentek el. Szerintem a nagyon nagy részük zsidó származású. Sokan mentek el az első világháború következtében, azután a második világháború következtében, ugye egy újabb hullámban, tehát az itteni körülmények miatt távoztak Magyarországról.
Hát igen. Jövünk a következő tárlóhoz, és akkor jöhetnek a zenei kollégák, Gerda, zenészek Amerikában.
Rózsa Miklósról már esett szó, akinek egy külön tárlót szenteltem, de úgy gondoltam, hogy érdemes volna olyanokat is bemutatni, akikre esetleg nem ismert, hogy magyar származásúak, vagy az nem, hogy ők Amerikában karriert csináltak. Ezek közül, aki a legszorosabban kapcsolódik a filmzenéhez, az Max Steiner, aki bár a mai Ausztria területén született, de magyar származású, és az első világháború kitörésekor ment ki Amerikába, és hát olyan filmzenéket köszönhetünk neki, mint például a Casablanca zenéje, vagy az Elfújta a szél, 24 alkalommal jelölték Oscar-díjra, és 3-at ugyanúgy megkapott, mint a Rózsa Miklós egyébként. A másik két zenész, az egyik a Szigeti József, akinek nincs úgy közvetlen kapcsolata a filmzenével, viszont világhírű hegedű művész volt, és amiért úgy gondoltam, hogy ide illik, hogy Csillaga viszont van a Hollywoodi Walk of Fame-en, és mint látható itt a kiállított bakeliten, Bartó Billával együtt is koncertezett, például ez a washingtoni hangversenynek a felvétele, és hát az az igazság, hogy meghívást is kapott, miután Leopold Stokowskinak játszott, és akkor táviratozott neki, hogy akkor kihívják a philadelphiai zenekarba, és hát ő aztán úgy ott is maradt. És a harmadik, aki szerintem a legkevésbé ismert lehet, az Antalfi Zsíros Dezső, aki orgonaművész. Ez élete nagy részét egyébként Magyarországon töltötte, de amikor már itt mindent elért, hogy zeneakadémiai tanár lett, akkor úgy döntött, hogy megpróbálja Amerikában is kamatoztatni a tehetségét. És ahogy kapcsolódik ez a témánkhoz, hogy ő egy mozi orgonista volt kint Amerikában, de ezeket az orgonákat nem úgy kell elképzelni, mint most például itt a Domban van, hanem abszolút kísérték a néma filmet, zajokat is tudtak kelteni, de hát nyilván mindenféle hangszín volt rajta, és ő improvizált ezek alá, a filmek alá. És ami érdekesség lehet szegedi vonatkozás, hogy az elsők között próbáltak ki a Domnak az orgonáját, amikor hazalátogatott Magyarországra koncertezni.
Rózsa Miklós sokat emlegetett név, és most itt vagyunk az ő tárlója előtt.
Igen, hát Rózsa Miklós, na ő az, aki még a nevében is ragaszkodott a magyarságához, még az ékezetekhez is, tehát ez külön olvasni lehet az önéletrajzában, amit egyébként nagyon ajánlok, nagyon érdekes és szórakoztató írás. Vissza se tért Magyarországra, csak időskorában, egy koncert erejéig. És hát róla ugye azt kell tudni, hát ő Magyarországon született, és itt is tanult zenét egyébként. Egyetemre ment már át Lipcsébe, ott végzett zeneszerző szakon, és elment utána Párizsba szerencsét próbálni, mint zeneszerző. És hát aki nagy hatással volt, az Arthur Honegger, aki először mesélte el neki azt a filmzene intézményét, hogy ezzel jól lehet keresni, mert hát szegény, mint szabadúszó zeneszerző, hát azért nem nagyon akadt felkérés így fiatalként. És az ő hatására próbált ilyen munkát keresni, és hát összeismerkedett a Korda testvérekkel, akikkel már Londonban találkozott, mert hogy Párizsból utána Londonba ment, és hát ővelük kezdődött az együttműködés a Négytól és a Bagdalitól, vagy ami a legjelentősebb ezek közül, hogy lehetőséget kapott, hogy ő írja a zenéjét, és ehhez van egy anekdota is egyébként, hogy hogyan, mert hogy a rendező ezt a Bagdalitól, vagy eredetileg egy ilyen operetszerű filmnek képzelte el Oscar Strauss zeneszerzővel, de a Korda a Rózsát szerette volna a zeneszerzőnek, és úgy értékezte, hogy a szomszéd a szobába berakták a Rózsát a zongorájával, hogy ott gyakoroljon, zenét írjon, improvizáljon, stb. És hát az igazgató a másik szobából is felfigyelt, hogy ez milyen jó, és hát így kapta meg végül, és ezzel is tört ki igazából. És miután megkapta ugye ezt a lehetőséget, elkezdték Londonban forgatni a filmet, de Amerikába kellett befejezniük a háborús események miatt, úgyhogy Rózsa utána Amerikában is maradt lényegében, és a kezdeti időszakban a Korda testvérekkel dolgozott csak együtt. A másik ilyen nagy filmjük, ami már kint készült, a Dzsungelkönyve, amihez szintén Rózsa írta a zenét, és hát az utolsó nagyszabású filmjük az valójában ez volt a Kordával, ez volt az a film, ami a legjobban sikerült, és ami érdekes lehet benne, az, hogy a világ első filmzene albumát a Dzsungelkönyvéből adták ki. Bár nem az eredeti filmhez felhasznált zenét, de hogy ez volt az első, amit kiadtak, hogy zene, és akkor narrálta az indiai gyerek főszereplő, a Szabu, ezt a filmet.
És azért itt látunk még filmeket, Julius Caesar, Ben Hur.
Igen, tehát miután ugye a Kordáikkal ez az együttműködés megszakadt, egy ideig szabadúszó volt, viszont utána egy hosszú távú szerződést kötött az MGM-mel, biztos állás is volt, meg hát szabadon válogathatott olyan értelemben, hogy minden neki volt először fölkínálva, ami ez akarta, megírta a zenét, ami ez nem, azt mondjuk átadta. És akkor itt kezdődött ez a nagy történelmi eposzos korszak a Rózsának, amit látjuk, hogy a Quo Vadis, Julius Caesar, El Cid zenéje, és hát hogy a Ben Hur, amiért Oscar-díjat kapott, ezért kapta meg a harmadik Oscar-díjat, mert egyébként az elsőt egy Hitchcock filmért kapta, az Elbűvölve című filmért, a másodikat pedig a Kettős élet című George Cukor rendezésében készült filmért. És hát azért érdekes ebben az ő újítása, mert úgy fogalmazott Rózsa Miklós, hogy ilyen rakmaninovos zenét írtak mindenhez meg, hogy a történelmi, az nem baj, hogy középkori zene, az is történelmi, még ha az ókorban játszódik akkor is. És hát Rózsa megtette azt a erőfeszítést, az ókori zenét tanulmányozom, hát ugye van ókori görög zene, az valamennyire maradtak fönn azért, hogy milyen lehetett. Ókori római az kevésbé, de hogy mégis azért ő beleépítette ezeket a tanulmányait ezekbe a zenékbe, ami szerintem hallatszik is, hogy sokkal hitelesebb az egész film a zene által is.
Andi, hozzád fordulok.
Csak egy kis kiegészítést szeretnék mondani a külön gyűjteményeinkből, mert ugye együtt állítottuk össze ezeket az anyagokat, és egyrészt a Vasvári gyűjteményből, Vasvári Ödönnek a jellegzetes fekete mappái, adattár, azokból ilyen kivágott cikkek, és pont Rózsa Miklóshoz találtunk két érdekeséget, az egyik annyira korai, még egészen fiatalra, tehát alig 30 éves, és úgy írnak róla a cikkben, hogy egy most felfedezett tehetség, tehát már látják benne a zseniális zeneszerzőt. A másik meg egy éppen, hogy egy nagyon kései, tehát amikor koncerten vezényel időskorában. És a harmadik, hogy megint Gerdától kérnék egy kis segítséget, ez a, nem a filmnek a zenéje természetesen, egy korábbi Ben Hur, tehát magához a regényhez készült zenemű, ez a Kocsiversenyhez.
Igen, tehát ez a Kotta az 1899-es, és érdekes volt utána olvasni, hogy annyira népszerű volt ez a regény, amiből a film is készült, hogy több zeneszerzőt is megihletett, hogy kísérőzenét írjon hozzá csak úgy, és az egyik legnépszerűbb ez az E.T. Paul nevéhez fűződik, ami hát abban a korszakban nagyon népszerű volt, sokat játszott, egyébként sok ilyen kottát is lehet viszonylag látni belőle. Hát ez egy tipikus ilyen amerikai, idézőjelben csinnadrattás induló, de hogy egyébként abszolút népszerű volt a korszakban, és hát maga a Ben Hur téma egyébként, tehát volt egy korábbi Ben Hur is, ami néma film volt egyébként, tehát nem is a Weileré az első ilyen feldolgozás, is azóta is volt már egy, ha jól tudom.
Rendezők. Vannak ők is szép számmal. Katalin.
Igen, több rendezőt emlegettünk már ugye korábban is. Kordáékkal kezdjük. Ugye Alexander Korda, Korda Sándor néven született, és ugye hárman voltak testvérek, mind a hárman filmes karriert futottak be. Korda Sándor talán a legismertebb közülük, hiszen ő az, aki Hollywoodba került, és ő az, aki Oscar-díjas rendezővé vált. Már Magyarországon is forgatott filmet, amit szerintem kevesen tudnak. Körülbelül 40 filmet forgatott, ezek sajnos nem maradtak meg, ezt tudjuk, hogy a magyar néma filmeknek elég sanyarú sorsa volt, nagyon sok elveszett. Az egyik, ami nagy örömünkre előkerült 2016-ban egyébként egy amerikai pincéből, az a Tolonc, ami megvan nekünk. És még meg tudom mutatni egy aranyembert is, egy olyan néma film, amit Korda Sándor még Magyarországon forgatott, és ez is megvan például nekünk, tehát meg lehet tekinteni. Azután George Cukorról is volt már szó, hiszen ő dolgozott együtt Rózsa Miklóssal. Nagyon sok neves színésszel dolgozott együtt, és hát itt, amit látunk a neve mellett, az a Philadelphia-i történet című film Cary Grant-tel és Catherine Hepburn-nel, ami egy szintén eléggé ismert film. Aztán King Vidor, akit szerintem leginkább a Háború és béke című filmről ismerünk, ő is magyar származású rendező, és akit nem hagyhatunk ki, az Kertész Mihály, talán az ő neve a legismertebb a Casablanca kapcsán, hiszen a Casablancát ő rendezte.
És akkor a vasvári gyűjtemény itt is bejön, Andi?
Természetesen, megint egy pár szót szeretnék szólni a vasvári gyűjteményből, amit találtunk Kertész Mihályhoz. Egy nagyon érdekes cikket tettünk ki, annyiból érdekes, hogy két ugyanolyan változatban, az egyiket magyarul jelentette meg, a másikat meg angol nyelven, amerikai-magyar folyóiratokba. Végül is egy részletes interjú, ami vele készült, és a címében egy idézet, ez a Taught to be on the top, tehát, hogy nehéz a csúcson maradni, igen, kemény, fáradtságos, gyötrelmes. Azért mondom ilyen körülményesen, mert ő maga is kifejti, hogy ezt nem lehet magyarul kifejezni pontosan, ezt a mondatot. És itt megint egy kicsit összeérnek a szálak, mert arra rendezőre hivatkozik, aki azt a néma filmes változatát rendezte a Ben Hurnak, amit Gerda az imént említett. Nagy tisztelője volt Kertész Mihály ennek a rendezőnek, és azon kesergett, hogy mekkora siker volt ugye a maga idejében az a filmje, és hogy utána méltatlanul elfeledték ezt a rendezőt. De amúgy meg érdekes, ezt ő szegény már nem érte meg, de biztos nagyon elégedett lenne azzal, hogy mint tudjuk a 90-es évek elején ilyen amerikai nemzeti örökségé nyilvánították azt a filmet, és a rendező munkásságát ilyen módon elismerték.
Operatőrök. Na hát ők már lehet, hogy ismerősebbek a mai élő fiatalságnak, meg a mai élő generációnak.
Igen, akkor kezdjük egy olyan operatőrrel, akiről én se tudtam, hogy magyar származású, John Alton, Altman János. Ő az egyik név, aki úgy került elő, hogy másokról olvastunk, és akkor egyszer csak így fölbukkant a neve valamilyen kontextusban. Az Amerikai Párizsban című filmnek a fotografálásában is közreműködött, ezért kapott Oscar-díjat. Ő volt az egyik legfoglalkoztatottabb operatőr a saját idejében Hollywoodban. Azután, akit mindenképpen említeni kell, az Kovács László.
Szelíd motorosok.
Igen, igen. A Szelíd motorosokkal robbant be a köztudatba, tehát az volt az első nagy filmje. Nagyon sok, nagyon ismert filmnek az operatőre. Itt a Szellemírtókat raktuk ki, amit szerintem mindenki ismer, de számos például a Beépített szépség meg tényleg nagyon ismert filmnek az operatőre volt. És az ő neve összekapcsolódik Zsigmond Vilmos nevével, akit itt utoljára említenénk, hiszen ők együtt hagyták el az országot. Az 56-os eseményeken forgattak nagyon hosszú, sokórányi anyagot, és ezzel az anyaggal hagyták el az országot együtt. Ez az anyag, amit ők akkor fölvettek, az bejárta Európát, tehát gyakorlatilag az ő általuk forgatott filmes anyag kapcsán jutott tudomására a világnak az, hogy itt mi történt nálunk Magyarországon, de ugye emiatt ők nem tudtak visszatérni, és mind a ketten Amerikában próbáltak karriert csinálni, ami ugye sikerült is nekik. Zsigmond Vilmosra nagyon büszkék vagyunk, hiszen ő ugye szegedi születésű, Oscar-díjas rendező, valószínűleg nagyon sokan tudják, hogy az egyik Oscar-díját a harmadik típusú találkozásokért kapta, amit ugye Spielberggel forgatott, illetve még a Szarvasvadász című filmet emeltük itt ki. Amit róla még én szeretnék elmondani, ugye Szegeden van egy nemzetközi filmfesztivál, ami az ő nevét viseli, tehát a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál.
És van még itt egy operatőr, László Ernő, róla nem beszéltünk. Hát ami engem meglepett, az Amerikai Operatőrök Társaságának elnöke volt, és 8-szor jelölték Oscarra.
Igen, őt azért nem emeltem ki, mert annyira nem ismertek a filmek, amikben ő közreműködött, de hát igen, mégiscsak 8-szor jelölték Oscar-díjra. A Domino F című filmet hoztuk ide, amit talán ismertebb az az Ítélet Nürnbergben, csak a sajnos a könyvtárat nincs meg ez a film.
De a Domino F-et például én ismerem, úgyhogy ez jó tudni, hogy itt van. És akkor jöttünk ahhoz a tárlóhoz, amit az előbb már Katalin említettél, a Szegedről indultak, és akkor itt Andinak átadjuk a szót. Mert hát itt, ha jól látom, akkor a vasvári gyűjteményből van bőven szemezgetni való.
Igen, meg a helyismereti anyagból, meg szegedi folyóiratokból leginkább. Tehát Zsigmond Vilmosról ugye részletesen beszélt Kata, és ez egy remek átvezetés volt, hiszen ő rá nem csak mint magyarok lehetünk büszkék, hanem ő Szegedről származott el, és 2004-ben Szeged díszpolgárává is választották. Na most ilyen módon csak azt az egyet emeltük ki, ami a könyvtárunkban 2003 óta évente ismétlődő hagyomány. Egyrészt a Szegedi alapítványáért díjazottak, másrészt Szeged díszpolgárai kapnak olyan lehetőséget, hogy örökbe fogadhatnak könyvet, tehát van nálunk ez az örökbefogadás hagyománya. Ez részletesen elérhető a honlapunkon, itt a tárlóban ilyen QR kóddal utalunk rá a hagyomány leírására, de tettünk ki egy másolatot az örökbefogadók anyakönyvéből, ahol nagyon szép díszes írással mindig bekerülnek a díjazottak, és az is, hogy milyen könyvet fogad örökben állunk. És két könyvtári fotót is tettünk ki, ami az eseményen készült, amikor itt volt nálunk Zsigmond Vilmos, és aláírta ezt a vendégkönyvet, egyébként meg dedikált is egy könyvet, ami a másik tárlóban van kirakva, és ott van az a könyv, Balázs Béla Filmkultúra című könyvét fogadta akkor örökbe. Tehát ez az egyik. De nála korábban is jártak itt nálunk olyan művészek, akik színészként egy-két évadig voltak a Szegedi Nemzeti Színházban. Ilyen volt például először Kertész Mihály, aki 2 évadot is töltött itt a városban, Bon Vivánként, majd amikor ő elment Pestre, akkor az ő helyére következett Lugosi Béla. És Pogány Vili nevét említeném meg, bár ő nem volt Oscar-díjas, olyan népszerű díszlettervező volt, meg ami miatt kiemelném a nevét, Amerikában az első magyar nyelvű embertragédiája előadáshoz is ő tervezte a díszleteket, meg filmekhez is tervezett díszleteket, nagyon népszerű volt, reklámgrafikái is ismertek, és kitettünk egy gyönyörű szép díszes könyvet a vasvári gyűjteményből, ami a testvérének a gyűjteménye, ez a Hungarian Fairy Book, tehát gyönyörű szép mesék vannak benne, és gyönyörű szép illusztrációk, amit viszont Pogány Vili maga készített hozzá. És akkor jöjjenek a napilapokból a részletek, hiszen nem annyira életrajzi adatokat akartunk összegyűjteni hozzájuk, hanem inkább azt próbáltuk tükrözni, hogy Szeged városában mit jelentett az, amikor ez a két Bon Viván itt tevékenykedett, illetve a harmadikat nem is említettem, egy későbbi időszakban Jávor Pál is töltött itt egy évet. Természetesen mind a három nagyon népszerű, gyönyörű, szép férfi színész volt, tehát nagyon népszerű volt a városban, és egyrészt arról is raktunk ki egy cikket, hogy milyen csatározás kezdődött el a mozi meg a színház két különböző művészeti ága között. Tehát egy nagyon érdekes és a korra jellemző, tehát az 1910-es években járunk, és bizony nem volt egyszerű akkor az élet. Vagy ilyen filmhirdetéseket is tettünk ki, amik szintén az szegedi lapokban jelentek meg, és az egyik az különösen érdekes, ahol úgy hivatkoznak az egyik filmre, az Atlantisra, hogy egyik főszerepet Kertész Mihály, a Szegedi Igen. Színház volt tagja játsza, tehát ilyen büszkén kiemelték, akkor nyilván Kertész Mihály már nem volt Szegeden. Aztán olyan eseményekről is tettünk ki cikkeket, meg ismertetéseket, híreket, amikor Farsangi bálon léptek fel, jótékonysági eseményeken, Liszt Ferenc ünnepen a színházban, vagy például, mikor meghalt Makó Lajos, a nagynevű színi direktor, akkor egy évre rá egy mellszobrot avattak, ami a mai napig is a színház előcsarnokában található, és a szoboravatás az egy kiemelt esemény volt, előadták a Bánkbán, természetesen abban is szerepelt Lugosi Béla, és ő szavalta el azt a verset, aminek a kézirata, Szigeti Vilmos írta, ennek a kézirata megvan a helyismereti gyűjteményünkben, és ezt a verset szavalta el az egész gála elején. Itt említeném meg, szintén a helyismereti gyűjteményből tettünk ki korabeli színházi plakátokat, moziplakátokat, amin az említett művészek nevei szerepelnek. És akkor itt átvezet a következő tárlóhoz Lugosi Béla.
Katalin, akkor átadjuk neked a szót. Mesélj nekünk Lugosi Béláról, ki volt ő? Katalin, akkor mesélj nekünk Lugosi Béláról, ki volt ő?
Azt hiszem, hogy Lugosi Béla nevét mindenki ismeri, meg az is, aki nem szereti a horrorfilmeket. Tehát ő is Magyarországról indult a színészként. Nagyon sokáig játszott színpadon különböző városokban, Szegeden is. Az egyik színházi plakáton szerepel az ő neve is. Például Rómaot játszott. Jóképű volt, jókiállású, sármos, tehát illet hozzá ez a hős szerelmes szerep. Amit visszatekintve a Dracula filmekről így nem nagyon tudunk elképzelni, de nagyon sokszínű tehetség volt. Magyarországról német nyelvterületre került, és ott is nagyon sokat szerepelt színházban, és filmen is. Már Magyarországon is szerepelt filmen, ezek sajnos elvesztek. Egy rövid jelenet az, ami megmaradt egy filmből, valamilyen krimi jellegű film lehet. Tehát azt látjuk, hogy Lugosi Béla bemászik egy ablakon, valamit ellop egy szobából, és utána kimászik az ablakon, tehát ennyi, ami megmaradt a magyarországi filmes karrieréből. Németországban is nagyon sok filmet forgatott, habárcsak egy évig tartózkodott ott, de rengeteget dolgozott. Egyébként a legnagyobb német rendezőkkel, kiválóan beszélt németül, és ott elég nagy karriert tudott volna befutni, de úgy döntött, hogy tovább utazik Amerikába.
Igen, és itt olvasom egyébként, hogy 1922-ben debütált a Broadway színpadán, mindjárt főszerepet kapott, és akkor még nem tudott angolul, és fonetikusan tanulta meg a szöveget, és 3 hónap múlva már jobban tudta a színésztársainál, de nem semmi ember volt.
Igen, ezt azt hiszem, hogy minden magyar származású hollywoodi szereplőről lehet tudjuk mondani, hogy borzasztó sokat dolgoztak. Ő sem kivétel ez alól. Rengeteget tanult, nagyon sokat dolgozott, és egy idő után egészen jól megtanult angolul, de az akcentusát soha nem tudta levetni. És éppen ez volt az egyik gátja annak, hogy színesebb, többféle szerepet kapjon. Tehát a Broadway-on debutált színészként, nagyon szerették egyébként. Azt hiszem, hogy az a szerep, amiben kitűnt, az a Dracula volt a színpadon, tehát először színházban játszotta a Dracula szerepét, ugye, amit a Bram Stoker regényéből készítettek, először Angliában mutatták be, és utána ezt az angol előadást vitték el a Broadway-ra, és ő ebben volt főszereplő, és utána igazából az amerikai előadás alapján készült az a film, amiben utána ő főszerepet kapott, és amivel kitört, mint filmszínész Amerikában. Amerikában nagyon ismerik és tisztelik az ő nevét. Érdekes módon Magyarországon annyira nem kevésbé tudunk róla, mint Amerikában. Nemrég jelent meg róla egy kis életrajzi könyv, amit ajánlok egyébként, mert érdekes. Illetve egy másik könyv, Akcentus címmel, ez egy fikciós könyv, tehát ez egy regény, de szintén Lugosi Béláról szól.
Lugosi Béla mellett természetesen sokan vannak még színészek, akik kint dolgoztak Hollywoodban, és itt azért vannak olyan nevek, amiken én meglepődtem, például Bánki Vilmán, az ő neve nekem nem volt ismerős.
Igen, ő néma filmszínésznő, de nagyon nagy sztár volt a néma filmek idejében. Sajnos őt elfelejtették, lehet, hogy Puttilia neve többet mondana. Ők körülbelül egy időben távoztak Amerikában, és mind a ketten nagy néma filmsztárok voltak. De egész egyszerűen annyi nevet föl lehetne sorolni, ezt nem említettük szerintem, hogy körülbelül 25 magyar Oscar-díjas van, többen több Oscar-díjat is kaptak, de hogyha azt is nézzük, hogy hány embert jelöltek Oscar-díjjal, akkor 100-nál is több nevet lehetne felsorolni, tehát ez egész egyszerűen nincs hely, hogy mindenkit megemlítsünk, úgyhogy sajnos például Puttilia itt nem szerepel. Bánki Vilmát éppen azért válogattuk ide, mert sajnos elfelejtettük, és nem csak mi, hanem Amerikában is, pedig olyan nagy nevekkel dolgozott, mint például Rudolph Valentino, akinek azért még mindig ismerjük a nevét, attól függetlenül, hogy ő is néma filmsztár volt. Tehát Bánki Vilma például az ő partnere is volt az egyik filmben. Az ő karrierét is azt mondják sokan, hogy az akasztotta meg, hogy nem igazán tudott megtanulni angolul. 1929-ben férjhez ment, ugye éppen abban az időben, amikor a hangos film kezdett elterjedni, és utána ő a családjára szeretett volna koncentrálni, nem pedig a filmes karrierjére. Egyébként ő utána golfjátékosként tért vissza, profi golfjátékosként, és nagyon sikeres lett abban a szakmában is. A másik név, ami itt szerepel, az Paul Lukács, vagy Lukács Pál. Az ő neve azért érdekes, mert az ő karriere folytatódott a hangos film során is, és Oscar-díjat is kapott. Ő volt az egyik első magyar Oscar-díjas színészünk. Az Őrjárat Rajnán című filmben nyújtott alakításáért kapott Oscar-díjat, amiben természetesen nem amerikai vagy angol szerepet játszik, hanem egy német szerepet, ugye, mert neki is akcentusa volt, és ezt ő sem tudta levetkőzni, de mégis csak egy magyar származású színész, akit Oscar-díjjal jutalmaztak az alakításáért. Azután, akit még mindenképpen szeretnék kiemelni, az Peter Lorre. Nem tudom, hogy mennyire ismert a neve, szerintem az arca ismerős lehet. Ő egy nagyon színes egyéniség, zseniális színésznek írják le a korabeli kritikák. Ő is ugye magyar származású színész, Németországban már nagyon nagy karriert futott be, mielőtt Amerikában kellett távoznia, hiszen Fritz Langgal, például az egyik legnagyobb német rendezővel is forgatott és főszerepeket játszott ezekben a filmekben. Németországból olyan körülmények között távozott, hogy ugye 30-as években, amikor Hitler elkezdett hatalomra jutni, akkor ő távozott Ausztriába először, miután elkészítette az M1 város keresi a gyilkos című Fritz Lang filmet, amiben egy sorozatgyilkost játszik, és Hitler megbízta Goebbelst, hogy hívja vissza Németországba, mert annyira jó színész, hogy szükségük van rá a németeknek, és ő visszaírt egy táviratot, hogy két ilyen gyilkos, mint mi nem fér meg egy országban, és utána sietve távozott Angliába.
Nem csodálom ezek után, amit írt.
Igen. Angliában Hitchcockkal dolgozott együtt több filmen is, ott is főszerepet kapott Hitchcocktól. Ezek is remek filmek, egyébként ajánlom mindegyiket, például a Titkos ügynök című filmet, vagy Az ember, aki túl sokat tudott, ezekben főszerepet kapott. És utána Hollywoodba távozott, ahol olyan filmekben szerepelt, mint például a Casablanca, ahol egy fontosabb mellékszerepet játszik. És ebben a tálóban, akik még szerepelnek, azok a Gábor nővérek, akikről szerintem mindannyian hallottunk, főleg ugye Gábor Zsazsa neve lehet ismerős, de a nővére Gábor Anna is színésznő volt, és a kritikusok szerint jobb színésznő volt, mint a húga. Ő csak 5-ször ment férjhez, Gábor Zsazsa pedig ugye 9-szer, tehát a Gábor Zsazsa nevét azért ismerjük talán jobban, mert igen, a sajtóból.
Gyere, Andi.
Itt összesen csak annyit fűznék hozzá, mint ahogy a tárlóba látszik is, tehát mindegyik névhez, akiről Kata részletesen beszélt, mindegyikhez tudtunk kitenni anyagot a Vasvári gyűjteményből, tehát Vasvári Ödön is részletesen figyelte ezeknek a művészeknek az élettörténetét. De jellemző, kiemelném külön, hogy a Gábor Sisters néven egy külön mappát szentelt a három nővérnek, és rengeteg anyagot gyűjtött bele, tehát például kivágta azt a hatalmas nagy Time címlapot, amin Gábor Zsazsa szerepel, és ez nála is szokatlan azért, hogy filmművészeknek egyetlen egy egész nagy mappát szenteljen.
Rolyongott értük. És akkor itt még folytatjuk a színészek sorát. Na, itt már jön Szelecki Zita, igen.
Két tálóban szerepelnek a színészek, egy fiatalabb nemzedék. Láthatjuk ugye Szelecki Zitát, Perczel Zitát, Kapos Gyulát, Krencsei Marian, aki a legfiatalabb az itt szereplő színészek közül. Hát ugye mindegyiküknek azért kellett távozni a Magyarországról, mert nem igazán kaptak egy idő után szerepet különböző okok miatt. Krencsei Marian például az 50-es évek végén távozott Magyarországról, azért, mert ugye nem kapott Magyarországon szerepet, pedig a Lilium Fee-ben ő már nagy sztárrá vált itt nálunk, de utána kénytelen volt külföldre távozni. Amerikában ez a nemzedék inkább úgy tudott érvényesülni, hogy az amerikai magyarok előtt játszottak színpadon. Tehát volt, aki kapott filmszerepet, de ezek inkább ilyen kisebb filmszerepek voltak. Őnekik is még az szabotgáltat, hogy egyikünk sem tudott jól angolul. De például Szelecki Zita, ő maga is azt nyilatkozta, hogy szerette azokat a föllépéseket, amiket a kinti magyarok előtt tudott prezentálni. Viszont ez nem mindenkinek sikerült. Jávor Pált például nem úgy fogadták, ahogy mondjuk ő elvárta volna, mint egy ugye Magyarországon befutott nagy színész, illetve Kapos Gyula is nagyon sok nehézségen ment keresztül, mire végre kapott volna egy filmszerepet, addigra már a betegség annyira elhatalmasodott rajta, hogy már nem tudta elvállalni, és meg is halt. Krencsei Mariannak meg az történt, hogy ezt nem tudom, hogy köztudott-e, hogy ő filmrendezőként végzett, viszont nem tudta már átvenni a diplomáját, hanem úgy távoznia kellett, és utána, amikor később próbálta a diplomáját megszerezni, többször vissza is tért Magyarországra, mindig így elhúzták, hogy nem találják, valamiért nincs meg a diploma, aztán végül is az amerikai nagykövetségen tudta átvenni évekkel később, azt hiszem a 90-es években csak.
Andi?
Jávor Pálhoz szintén visszakapcsolódnék, hogy őt hívták Amerikába vendégszerepelni, de mint kiderült, szintén nem nagy színészként, hanem hogy nótaesteket. Tehát ezt a nótázós palit várták el tőle a kinti magyarok. Viszont azt talán kevesebben tudják róla, hogy ő odakint Amerikában, amíg kint élt, rendszeresen publikált is amerikai magyar lapokban, mégpedig egészen szép stílusban, tehát lehet mondani, hogy jó újságírói vénával is meg volt áldva. Úgyhogy ebből két érdekes cikket választottunk ki, az Álpetőfi esete címet viseli az egyik, a másik meg egy anekdóta Liszt Ferencről, a fogfájós Liszt Ferencről a török udvarban. Tehát valóban érdekes cikkei voltak, és az egyik cikkének azt a címet adta, amit itt mottónak ki is emeltünk, hogy magyar színésznek születtem. Egy másik mottót pedig Kabos Gyulához választottunk, ő mondta azt, hogy oda tartom a közönségnek a szegény ember fotográfiáját, tehát valóban ő mindig is a kis ember volt, és egy nagyon érdekes történet bontakozik ki a helyismereti gyűjtemény anyagából. Egy hagyaték útján került a könyvtárba, Erdélyi Mihály színigazgató volt Pesten, és az ő albuma, tehát amiben fotókat is ragaszgatott bele, de egész történeteket, tehát például itt néhány oldalon keresztül Kabos Gyula levelei találhatók, amit Erdélyi Mihálynak írt Amerikából. Egyébként ezt a cikket földolgozta Sándor János, és szintén QR kóddal utaltunk a cikkre, az egész cikk elolvasható. Az eredeti albumot azért nem tettük ki, mert olyan méretű, hogy nem fért volna el a tárlóba, úgy szemléltetésképpen egyébként lehoztam megmutatni. És egyrészt kéziratos levele található benne Kabos Gyulának, másrészt géppel is írt egy levelet, meg távirat. A történet lényege annyi, hogy Erdélyi Mihályhoz azért fordult, mert még itt Pesten, amikor színigazgató volt és színműíró volt Erdélyi Mihály, a Sárga Pitykés közlegény című darabját azt nagy sikerrel játszották a pesti színházak, és Kabos Gyula a fejébe vette, hogy ő ezt kint Amerikában megfilmesíti, úgyhogy a szerzői jogokat kérte el. Amit meg is kapott, ez kiderül a levelezésből, de hát valószínű pénzhiány miatt, vagy egyéb okok miatt ez végülis nem valósult meg, viszont közben beszámol arról a következő leveleibe, hogy milyen sikerrel játszanak színházakba, megír arról a lehetőségről is, hogy a Broadway-en hamarosan fölléphet, és van benne egy nagyon aranyos, méltatlankodó mondat, hogy azért nem alkalmazzák őt bizonyos szerepre, mert hogy a rendező szerint ő nem tud jól angolul, és ő meg ezt pont nem értett egyet, szerint ő nagyon jól tudott angolul.
Katalin, itt még vannak színészek, akikről nem beszéltünk.
Igen, ez az utolsó színészes tárló. Itt szerepelnek azok, akik már nem Magyarországon születtek, de magyar származásúak. Szerintem ezek mind ismert nevek, akár mondjuk Johnny Westmüller.
Legendás volt Tarzan szerepében, én rajta nőttem föl.
Igen, ő is magyar származású. Vagy aztán ott van Leslie Howard, aki ugye bár angol, de azért mindenképpen úgy gondoltuk, hogy itt van a helye. Ő is magyar származású színész. Először azt hiszem, hogy valamilyen banki szakmában dolgozott, bevonult a világháborúban, és súlyos sérülésekkel szerelték le, és az orvosa tanácsára kezdett el színészkedni, hogy kicsit ilyen lelki megnyugvást hozzon neki, és utána annyira befutott, hogy Oscar-díjas is lett. A Pigmalion főszereplőjeként ismerhetjük például, vagy ugye az Elfújta a szélben játszott egy nagyon jelentős szerepet. Vagy például a Vörös Pimpernel, ami szerintem egy remek történelmi film, abban is ő volt a főszereplő, aminek egyébként a producere Korda Sándor volt, és amit egyébként egy magyar írónő regényéből írtak. Tehát ez a film az ilyen magyar koprodukció volt gyakorlatilag. Azután itt van Paul Newman, akiről nem tudom, hogy köztudott-e, hogy magyar származású színész, ugye ő is Oscar-díjas színész volt, ő neki az apai nagyapja volt magyar. Azután, akit még említünk, az ugye Tony Curtis, akiről viszont az hiszem, hogy köztudott, hogy magyar volt, hiszen ő többször járt is Magyarországon, illetve támogatott is mindenféle magyar kezdeményezéseket. És a legfiatalabb nemzedékből Rachel Weisz-t említjük. Ő is angol színésznő, viszont Oscar-díjas, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy őnek is azért itt a helye. Illetve Adrienne Brody-t mindenképpen. Azt hiszem, hogy őről a mostanában már köztudott, hogy az édesanyja egy magyar fotográfus, fotoművész, hiszen ő éppen idén kapott Oscar-díjat a Brutalista című film főszerepéért, ami ugye egy magyar építész történetét dolgozza föl.
Igen, és hát kérdéses is volt, hogy megkapják-e azt az Oscar-díjat, mert hogy ugye a magyar nyelvet, azt, a magyarjukat azt tökéletesítették az MI segítségével, de hát igen, nehéz megtanulni a magyar nyelvet, és azok, akik már kínszülettek, hiába vannak magyar felmenők, ők nem valószínű, hogy ugyanúgy tudnak magyarul beszélni, mint ahogy mi.
Igen, láttam vele egy interjút, és azt mondta, hogy az anyukája magyar, és nyilván a anyukája szülei is magyarok, és mindannyian kint élnek Amerikában, és hogy ő az anyai nagyapjának a gesztusait, illetve az ő akcentusát leste el, és azt építette be ebbe a szerepbe.
Jönnek a forgatókönyvírók.
Nem is tudom, hogy kivel kezdjük. Talán a forgatókönyvírók kevésbé ismertek, mint akár a színészek, akár a filmrendezők, de azért itt is vannak olyan nevek, akiket talán jobban ismerünk. Lengyel Menyhért neve azért is lehet ismerős, mert például a Bartók Béla féle csodálatos mandarinnak ő írta a történetét, amiből utána később a táncjáték készült. Azután a Gréta Garbo főszereplésével készült Ninocska című filmnek ő volt az írója, vagy például a Lenni vagy nem lenni című Ernst Lubitsch filmnek is ő írta a forgatókönyvet, amiből utána ugye készült egy újabb változat is. Azután Kevin MacDonald szerepel még itt, aki ugyan filmrendezőként ismert, viszont ő az unokája annak a Pressburger Imrének, aki egy neves forgatókönyvíró volt, és azért szerepel itt még Kevin MacDonald neve, mert ő írt könyvet a nagyapjáról, akit nagyon tisztelt, és még ő is büszke a magyar származására. Oscar Díjas magyar forgatókönyvíró, Oscar Díjas unokája, hiszen ő is Oscar-díjat kapott filmrendezőként. Azután itt van Emmerich Pressburger, nem tudom, hogy az ő neve mennyire ismerős. Akinek még ismerős lehet a neve, az Joe Esterházs, aki ugye szintén egy fiatalabb korosztály, ő a Flashdance című film révén lehet ismerős számunkra, illetve a másik nagyon híres filmje, azt hiszem, hogy ezzel a filmmel lett ismert, az az Elemi Ösztön. Ő volt az első forgatókönyvíró, aki egyébként ezért a filmért milliós nagyságrendű összegeket tudott bezsebelni. És akkor az utolsó név, aki még itt szerepel ebben a tálóban, az Bíró Lajos. Oscar Díjas forgatókönyvíró, a 8. Henrik magánélete talán az egyik legismertebb filmje, ami ugye egy Korda Sándor film. Forgatókönyvírás mellett regényeket is írt, krimiket, illetve színdarabokat is írt.
Andi?
Igen, épp erről szerettem volna picit pár szót szólni. Egyrészt Lengyel Menyhértről is, meg Bíró Lajosról is megemlíteném, hogy a század elején mind a kettő nagyon népszerű színműíró volt, tehát amikor a Szeged tárlóba készültünk, és éppen azt néztem, hogy milyen darabokba játszott Lugosi Béla, illetve Kertész Mihály, mindig előfordult az ő nevük, tehát sikeres darabjaikat játszották országszerte, és valóban kitettünk egy plakátot, aminek az egyik érdekessége az, hogy fennhangon hirdeti, hogy Lugosi Béla utolsó előadása, tehát búcsú előadása, az Anató című darab, amit egyébként Arthur Schnitzler írt, de Bíró Lajos fordította. És itt még a Ninocskára utalnék, illetve azt talán külön nem említettük, hogy a DVD azok, amiket kiállítottak itt a lányok, a többségük kölcsönözhető. Tehát ez egy különlegesség, hogyha valakinek fölkelti az érdeklődését ezek a filmek, amiket így bemutatunk. És a Ninocska azért is érdekes, mert az első olyan film volt, amiben nem egy tragikus hősnőt játszott Gréta Garbo, hanem ez egy vígjáték, egyébként meg Lugosi Bélával együtt szerepel, tehát neki van egy kisebb szerepe szintén ebben a vígjátékban.
És hát van még egy tárlónk, és a többiek. Kata, mesélj nekünk erről a tárlóról.
A többiek azok a producerek, a jelmeztervezők, sminkmesterek, látványtervezők, akik között szintén számos Oscar-díjas található, szerintem őket ismerjük a legkevésbé. Először a két producerrel kezdeném, Joe Pasternak az első, akit említünk. Az egyik legismertebb filmje a Nagy Caruso. Ő volt az, aki állítólag rábeszélte Elvist, hogy szerepeljen filmben, ugye ez nem tudjuk biztosan állítani, ez egy ilyen városi legenda lehet, viszont az biztosan tudjuk, hogy például ő fedezte föl Judy Garland, meg ma már ismert színészeket is, ugye ez a producer munkájából adódik. A másik, akit muszáj említenünk, az ugye Mr. Hollywood, Andy Vajna, aki nagyon sokat tett, nem csak az amerikai, hanem a magyar filmért is, hiszen például az Egyeki filmstúdió, ami egy világszínvonalú filmstúdió, ő az egyik alapítója, amit ma ugye a köznyelben Egyek Woodnak neveznek. Tehát ő is számos nagyon híres filmben közreműködött, és az első film, ami a nevéhez fűződik, az első nagyon ismert film az a Rambo volt. Vagy például ami magyar film, ugye a Szabadság szerelem, aminek szintén ő volt a producere, a forgatókönyvíró között pedig Joe Esterházs neve is szerepel ennél a filmnél. Azután, hogyha áttérünk a látványtervezőkre, ugye több látványtervezőt is találunk, elsőként Vincent Kordát említeném, ugye a Korda testvérek harmadik tagja, Oscar-díjas látványtervező. Korda Sándor ugye testvére meghívására érkezett Londonban a 30-as években, és a Baldedi Tolvaj című filmnek a díszleteiért kapott Oscar-díjat. Először, ugye is többször kapott Oscar-díjat, a Dzsungelkönyve című filmben is közreműködött, illetve a Leghosszabb nap című filmben, amit itt tettünk a neve mellé. Azután Emil Kósa, akinek szerintem nem ismerős a neve, viszont muszáj említeni, hiszen a nagyon ismert Kleopátra című film, ez Elizabeth Taylorra, eznek a filmnek a látványtervezéséért Oscar-díjat kapott. Azután Elek Zoltán, ő sminkmester volt, ő a Maszk című filmért kapott Oscar-díjat. Azután Vértes Marcell, ő is látványtervező, ő a Moulin Rouge című filmnek a látványtervezésért, illetve jelmeztervezésért kapott Oscar-díjat. Ez a film Toulouse-Lautrec életrajza, és még az az érdekes benne, hogy Gábor Zsazsa a női főszereplője. Aztán Alexandre Trauner, ő szintén ugye díszletekkel, illetve látványtervezéssel foglalkozott. Ő először Franciaországban próbált szerencsét Párizsban, ahol nem csak filmes körökben tevékenykedett, hanem fotózott is. És ami érdekes, hogy másik két magyarral, Brassaival és André Kertésszel járták Párizs utcáit, és az ő fotóik révén maradt fenn gyakorlatilag a 30-as évek Párizsa. Tehát az ő munkáikhoz nyúlnak vissza, hogyha mondjuk például az abban az időben játszódó filmet szeretnének rendezni. Orson Welles Otello című filmjében is közreműködött, Cannes-ban díjat nyert a Cannes-i filmfesztiválon, Billy Wilder meghívására ment utána Hollywoodba, és a Legény lakás című Billy Wilder filmnek a látványtervezéséért kapott Oscar-díjat. Azután George Pál, ugye György Pál, nagyon sok oldalú művész volt, szintén vizuális effektusokkal foglalkozott látványtervező volt, illetve ami szintén a nevéhez fűződik, az a báb animáció, tehát saját báb animációs technikát dolgozott ki. Sokszor kapott is Oscar-díjat különböző animációs filmekért, és ezért a saját maga által kidolgozott animációs technikáért is Oscar-díjjal jutalmazták. Egyébként ő Cegléden született, és ami érdekesség, hogy a Ceglédi mozi az ő nevét viseli. És hogyha már az összekapcsolódó szálakról beszélünk, az utolsó két állóvitrínben a magyarországi Oscar-díjas filmesekről találunk egy kis anyagot, és ha egyet visszalépünk az előző tálóban, Bíró Lajosnál említeném, hogy a legelső Oscar-díj átadáson 1929-ben őt jelölték forgatókönyvíróként Oscar-díjra, amit nem kapott meg, viszont az a film, a Hontalan Hős című film, aminek a forgatókönyvét jelölték, annak a férfi főszereplője Oscar-díjat kapott. Ez egy német színész volt, Emil Jennings, aki utána a náci propaganda filmekben játszott szerepet, és ő az a színész, akiről Klaus Mann a Mephisto című regény főszereplőjét formázta, amiből utána nekünk ugye egy Oscar-díjas filmünk született.
És akkor jövünk, mert hogy Magyarország és az Oscar-díj, hát igen, a Saul fiától kezdve az unokáig van itt minden.
Igen, hát önmagáért beszél a kiállított anyag. Ugye nem csak a nyerteseket, hanem az Oscar-díjra jelölteket is láthatjuk, hiszen én úgy gondolom, hogy ha már valakit Oscar-díjra jelölnek, az ugyanolyan rang, mint hogyha megkapná. Én úgy gondolom, hogy elég szubjektív döntés, hogy a jelöltek közül utána kit választanak ki. Talán a legismertebb név az ugye Szabó István, aki a Mephisto című filmért, az előbb említett Mephisto című filmért kapott Oscar-díjat, de ennek a trilógiának két másik tagját is jelölték, ugye a Reuter ezredes és a Hanussen, mind a kettő Oscar jelölt volt, és a Bizalom című film is, tehát ő többszörös Oscar jelölést kapott. Azután ugye a Saul fia, ami szerintem nagyon ismert, hiszen az egy közelmúltban történt Oscar-díj volt, amit ugye megkapott egy magyar rendező. A Testről és lélekről Enyedi Ildikó film, amit ugye jelöltek Oscar-díjra, minden filmet nagyon ajánlok, de ez szerintem egy nagyon szép alkotás. És hát Mag Károly nevét emelném még ki, akinek a Páruszai fiúk című filmjét jelölték Oscar-díjra.
És ha jól tudom, akkor van egy film is, amit folyamatosan játszatok. Andi, mi ez a film, amit vetítetek?
Azt gondoltuk, hogy filmes kiállítást elég nehéz elképzelni, úgyhogy valami filmes aláfestés ne legyen, ezért egy ilyen 15-20 perces összeállítást válogattunk össze. Itt megemlíteném, hogy negyedik kolléganőnket is, akivel együtt készítettük a kiállítást, Jugovics Ildikó szintén a művészeti részlegen dolgozik, és vele együtt válogattuk össze, tehát akik így a tárlóban szerepelnek, alkotóművészek filmjeiből egy-egy jellegzetes darab, tehát nem csak a színészek miatt, hanem a filmzene, Rózsa Miklós zenéi, és ennek az egész blokknak a végén van egy különálló blokk, ahol viszont időrendi sorrendben az Oscar átadásnak azokat a perceit, rövid kis időszakát állítottuk össze, amikor magyar alkotók vehették át, és egy nagyon bájos jelenetek, illetve Tony Curtisnek, mint tudjuk, a lánya is, Jamie Lee Curtis is büszkén vállalja a magyarságát, és az is egy szívet melengető részlet volt, ugyan ő nem magyarországi művészként, egy néhány évvel ezelőtt Oscar díjat vehetett át, és ott kifejezetten valószínű, egy magyar riporternő kérdezgette őt a magyarságára, és nagyon szépen nyilatkozott róla, tehát ezt is kiemeltük, hogy ő büszke a magyar örökségére, valamint ott eldalol néhány másodpercben egy magyar altató dalocskát.